Szeretett testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje a Márk írása szerint evangéliumban olvasható. A 9. fejezetből olvasom a 7., 8., 9. és 10. verset. És felhő támada, amely őket befogá, és a felhőből szózat jöve mondván, ez az én szerelmetes fiam, őt hallgassátok. És mikor nagy hirtelen körültekintettek, senkit sem láttak többé maguk körül, egyedül a Jézus. Mikor pedig a hegyről leszállottak, megparancsolta nekik Jézus, hogy senkinek se beszéljék el, amit láttak, csak amikor az embernek fia a halálból feltámad. És ezt a szót megtarták magukban, tudakozván egymás között, mit tesz a halálból feltámadni. Kedves testvérek, sokszor prédikálok úgy, hogy a Biblia egyetlen verséből kiemelek egyetlen szót, és abból növettem ki az egész prédikációt. Most az ellenkező végletbe megyek át, és egy egész bibliai könyvről fogok prédikálni ez alkalommal. A vezérfonalunk, a bibliolvasó kalauzunk szerint elkezdtük olvasni a Márk írása szerinti evangéliumot. Azért most az egész könyvről adok egy bevezető tanítást, hogy annak a szempontjai szerint olvassuk azután majd a kijelölt bibliai részeket. Tehát az egész evangéliumról szólok. Tudom azt, hogy szeretitek a Biblia tudományt, ezért bátran említem a történeti kutatások adatait és a teológiai eszmélődésnek a mérlegelő eredményeit. Mindjárt mondom a nagyon fontos tételt. Márk igazából nem írta, hanem szerkesztette az evangéliumot, mint ahogy a többiek is. Márk nem a saját emlékezetét fölidézve írta az evangéliumot, hanem gyűjtötte az adatokat, készen voltak adatok, ezek között az adatok között válogatva, ezeket egybe szerkesztve írta az evangéliumát. Tehát a munkásságának a minősége nem az volt, hogy megírta, hanem összeszerkesztette. Sokszor mondtam, még egyszer elmondom, akkoriban is úgy történt az evangélium építkezése, ahogy a modern építkezés paneleket raknak össze, kész egységeket darúval fölemelnek, beszerkesztenek az építkezésbe. Hát az evangélium is így keletkezett, kész történetek jártak szájról szájra, csodák emlékezete, gyógyítások, ördögűzések, egy-egy példázat, ezeket nevezem paneleknek, egy-egy egység a Krisztus szolgálatából kikristályosodott szavakban összetömörödött, szilárd formát öltött, ezek voltak azok a panelek, amikkel dolgoztak az evangélisták, már is ezzel a módszerrel dolgozott, előtte már a keresztény gyakorlat kialakította elsősorban a Krisztus szenvedésének a történetét, de éltek az emlékezetben, különösen Galileában érthető módon élt az emlékezetben Jézus egy-egy csodájának a története és a viharos tenger lecsendesítés, kenyér, csoda, és így tovább. Tehát panelekből szerkesztette össze, mégpedig a mostani kutatások eredményei szerint 68 körül Krisztus után, 67, 68, 69-re teszik legtöbben az evangélium keletkezésének idejét. Előtte tehát csaknem 4 évtized telt el, a Krisztus esemény óta, addig, amikor Márk megírta az evangéliumot. E 4 évtized alatt született igazán a kereszténység, e 4 évtized alatt indult el világhódító útjára, és ebben a menetben egyszer csak hozzá fogott Márk és megírta az evangéliumot. Mi történt a négy első évtizedben? Ez a legizgalmasabb kérdés, hogyan született a kereszténység? Nem sok adatunk van, és mégis a lényeget tudjuk. Tudjuk azt, hogy elkezdték prédikálni a Krisztust. És ennek a prédikálásnak a nyomán meglepő erők fakadtak fel, gyógyulások, életfordulatok történtek, meglepő erő sugárzott a Krisztusról való prédikációkból. Na de hát mit prédikáltak Krisztusról ezekben az első évtizedekben? Hát először is azt jegyezzük meg, hogy nem azt prédikálták, hogy volt egyszer egy Krisztus Galileában, Jeruzsálemben, aztán meghalt. Nem ez volt a tenória, hogy úgy mondjam, a prédikációnak, hogy volt egyszer egy Krisztus, hanem az, hogy van itt közöttünk egy élő Úr Krisztus, van Krisztus és lesz Krisztus. Ez azért fontos mondani, mert amikor az evangélium aztán tovább terjedt, a zsidók közül kizendült a görögök, rómaiak közé, akkoriban már alig beszéltek arról, ami igazában volt. Tehát a názáreti Jézusról alig esett már szó, mert betöltötte őket az az öröm, hogy hát itt van Krisztus. Krisztus van, és Krisztus lesz. Ez egy méltatlan szó őhozzá, hogy volt egyszer egy Krisztus. Erről nem esett szó. Van, és lesz. Jön. Uralkodik. Dicsőséget. Most a kereszténységet ezekben az évtizedekben egy ilyen szent rajongás vette hatalmában. Föltámadott Krisztus. Mi is föltámadunk, sőt, aztán már így mondták, föltámadtunk, már mi is mennyei életet élünk. Kezdett a lelkesedés, az öröm, a dicsőség, és a prédikációk is egyre inkább eltolódtak ebbe az irányba. Győzelem, dicsőség, angyali élet, föltámadtunk, itt van a küszöb előtt a beteljesedés, csodálatos jövő vár reánk. Egy ilyen vonulat volt el a dicsőség, a ragyogás és egy kicsit a rajongás irányába. Most itt álljuk meg, hogy alig esett szó arról, hogy volt egyszer egy Krisztus. Hogy minősítjük ezt, hogy elfelejtették gyakorlatilag a názáreti Jézust? Ott kezdték, hogy föltámadott és uralkodik és Isten. Itt van közöttünk. Miért emlékezzünk régi poros galileai utakra és bélpoklosokra, kicsi történetekre, hiszen a uraknak, ura királyoknak a király az, aki itt van közöttünk, és akit imádunk. Mit mondjunk erre, hogy már nincs is az, hogy volt, csak az, hogy van és lesz. Hát egyfelől helyes volt ez, de másfelől helytelen volt. Helyes volt azért, mert nem volt szükségük az emlékezésre, hogy egyszer valamikor volt egy Krisztus. Erre nem volt szükségük, mert valóságos Krisztus impulzusoknak a tömegében éltek. Tehát ez helyes volt. De aztán hamarosan kiderült, hogy ezen az ürügyön, vagy ezen az örömön elrugaszkodtak a valóságtól. Egyre messzibbre rugaszkodtak a valóságtól ebben az örökben, de egyszer itt van, ami föltámadott, úrunk, csupa győzelem, csupa fény az életünk. Távolodóban voltak a valóságos Jézus Krisztustól, és elrugaszkodóban a földi valóságtól. És ekkor kezdett hozzá Márk az evangélium szerkesztéséhez. Szerkesztett, mert volt valami gondolata. Szerkesztett, mert úgy látta, hogy nem jó az az irány, amibe a kereszténység megy. Ő valami mást gondolt. És ezt a valami mást beleszerkesztette a szerkesztő munkájába, az evangéliumba. Ki kellene jönni, tetszik ebből a primitív szemléletből, hogy van négy evangélium, négy evangélista, ugyanazt írta mind a négy. Ez egy olyan meggyalázás a Bibliának, hogy igazából a legméltatlanabb hozzáállást a Bibliához, hogy ugyanazt a Jézus leírta négy ember négyféleképpen. Ha igazán szeretjük a Szentírást, akkor mindegyiket nyomon kell követni, hogy ahogyan ő írta, mert az más, mint ahogy a többi írta, azt miért éppen úgy írta? Tehát most Márknál vagyunk, és én szeretném az érdeklődéseteket fölébreszteni, hogy érdekeljen minket, hogy Márk miért éppen úgy írta, ahogyan írta. Mert másként írta, mint Máté, Lukács, meg János. Volt neki valami koncepciója, valami teológiája. Aggódva nézte, hogy a kereszténység megy egy irányba, és szerinte az nem jó irány. Neki látott, tehát megírt az evangéliumot, és anélkül, hogy kérkedett volna az én teológiám, szépen úgy csoportosította a paneleket, és olyan összekötő szavakkal, szöveggel kötötte össze a paneleket egymással, hogy abból kijött ez az evangélium, amiben kibetűzhető a Márk teológiája, ha igazán elmélyed benne valaki. Meggyőződésem szerint az elmúlt 50-60 esztendőnek a legzseniálisabb teológiai teljesítményei közé tartozik az, hogy valóban kibetűzték, hogy Márknak mi a sajátos gondolata. Azzal a tendenciával szemben, amerre haladt a világkereszténység, azzal szemben mi volt az ő gondolata, hol akart ő korrigálni valamit, hogy helyes mederbe édesgesse vissza a keresztény mozgalmat. Ezt ki lehet betűzni. De hát mondom, ez még a szaktudósok között is nem számít az előző évszázadokat. De ennek a századnak az új módszereivel, a finomabb módszereivel való munkája során is évtizedek kellettek, amíg kibetűzték. De kibetűzték, és valóban nagyon jó lenne egy akár fél éves szemináriumot tartani, hogy egy kicsit nyomon kövessük ezt a kibetűzést. De persze erre nincs időnk, vagy hiszitek, vagy nem, amit most mondok, én összegezem az eredményt, amit kiverekedtek, kivíztak ezek a szaktudósok, és azt mondom el néktek. Tehát most már csak a szummázását mondom, hogy ennek a hosszú munkának a nyomán mi derül ki a Márk sajátos teológiájáról. Már a század elején, első éveiben fölfigyelt egy híres újszövetségi szaktudós arra, hogy ebben az evangéliumban egymás után következnek a tiltások, a negatívumok. Egyiket felolvastam most, de hát ilyen nagyon sok van ebben az evangéliumban. A megdicsőrés hegyén lejátszódik a jelenet, nemrég hallottunk igehirdetést is róla, őt hallgassátok, eltűnik Mózes és Illés, őt hallgassátok. Aztán jönnek le a hegyről, miután elmúlt a nagy kijelentés pillanata, jönnek le, és akkor Jézus megparancsolja nekik, hogy senkinek se beszéljék el. Megtiltja nekik, hogy ne beszéljetek erről. De nem végképp tiltja el őket, hanem így mondja az evangélista, ne beszéljetek erről, amit láttatok, csak amikor az embernek fia a halálból feltámad. Most még nem érett a helyzet, hogy erről beszéljetek. Most még nem értenék ők, valószínűleg ti magatok sem értitek. Na ez az evangélium, ez teli van szinte ilyen tiltásokkal. Jézus példázatokat mond, nem értik. A tanítványok se értik. És egyenesen oda merészkedik, mert ez tényleg egy vakmerő tétel, ami nagyon sokat lehetne vitázni, oda merészkedik az evangélista, azt mondja, hogy Jézusnak egyenesen az volt a szándék, az intenciója, hogy elködösíti a dolgot, hogy ne érték. Holott meg vagyok győződve, hogy Jézusnak az volt a tendencia, hogy érték. Hát persze, azért beszélt példázatokban, hogy egyszerű nép is értsen. Na mindegy, Márk szerint ne értsék, nem értik, a tanítványok se értik, ne beszéljetek, meggyógyít valakit, azt mondja, hogy de ne mondd meg senkinek. Következő sorban már persze mondja, hogy egész falu tudomást lesz, szóval hát lehet arról nem beszélni, hogy béna voltam és most járkálok, lehet ezt elrejteni. Tehát itt egy nagyon érdekes tendencia figyelhető meg, a titkolózás, az eltiltás, a nem értés, majd a föltámadás után. Na, ezen a nyomon indultak el az újszövetségi kutatók, és ebből éltették meg Márknak az alapvető teológiai gondolatát, és ez röviden, talán így nem is lehet elfogadni ebben a rövidségében, vagy semmit nem jelent ebben a egyszerűségében a tétel, de mégis mondom, Márk teológiának a lényege az, hogy vannak isteni csodák, ajándékok, gyógyulás, kenyér, a vihar elcsendesedik, de ebből semmit nem értünk, addig, amíg a kereszt és a föltámadás misztériumát meg nem értettük, csak utána. Ez a Márk teológiája, és még egyszer mondom, tehát Isten élményekben, csodákban részeltet minket is, mint a Jézus körül csodák voltak, kenyér sokasodott, vihar csendesedett, poklosság megszűnt, a bűnösök bocsátot nyertek, sok minden történt, és ebből semmi sem lett addig, amíg a kereszt és a föltámadás nagy csodájában a lényeget meg nem ragadták. Onnét kezdve visszatekintve egészen új értelmet kapott minden. Tehát Márk evangéliumának a tengelye a Jézus Krisztus keresztje, és azt mondja, hogy ehhez a kereszthez kell eljutni. Azt, ami ott történt, az isteni halálos szeretetnek ezt a misztériumát kell valami módon átélni, utána aztán majd helyére kerül minden csoda. Ha most ezt az egyszerűnek tűnő gondolatot belehelyezzük még egyszer abba a tendenciába, amerre haladt a kereszténység akkor, ha ezt elvégezzük, ezt az egybevetést, akkor így vetődik föl a probléma. Mi az, hogy Krisztus ügy? Mi a lényeg ennek a Krisztus ügynek? Mert hát sok minden gyülekezete név alá, sok minden történt a név jegyében, de mi a lényeg? És mondom, ha a szembesítést elvégezzük, akkor azt kell mondani, hogy az az aggasztó vonal, amivel nem értett egyet Márk, az a vonal az így fejezhető ki, hogy fényes dicsőség. Ezzel szemben Márk azt vallotta, hogy halálos szeretet. Fényes dicsőség és halálos szeretet. Mi az, hogy kereszténység? Gondolkozzunk el. Mi az, hogy kereszténység? A saját szívünk, ha szóhoz jut, a szívünk visz minket a fényes dicsőség irányába. Nem véletlen, hogy első században a kereszténység e felé ment. Mindig e felé ment. A reformáció után megint e felé ment. És ma is szeretne a kereszténység e felé menni, hogy fényes dicsőség. Boldog győzelmek, lehengerlő isteni erő, fényes dicsőség. Ehelyett azt mondja Márk, álljunk meg emberek, nem ez a Krisztus ügy, hanem halálos szeretet, Golgotai kereszt. Halálos szeretet, amit Isten megdicsőített, úgy, hogy előhozta halálból azt, aki odaadta az életét az emberiségért. Íme testvérek, ez a kibetűzésnek a végső eredménye. Márkot aggasztotta az, amerre elindult a kereszténység, különösen a görög földre kizendült evangélium. Aggasztotta őt, és azért, hogy úgy mondjam, ragadott tollat, és kezdte írni, szerkeszteni ezt az evangéliumot, azt mondja, emberek, akiről ti beszéltek, az a dicsőséges Krisztus, az meghalt és föltámadott. Azt mondják egyébként, még ezt a kis részletet hadd mondjam a szakemberek, hogy érdekes módon tulajdonképpen visszafele írta Márk az evangéliumot. Az alap mondani valója a szenvedés történet, a Márk 14-15-16. Ez az igazi alapja a Márk íratának, aztán ezt szélesítette. Tehát valahogy így volt, hogy akit ti átéltek, ez a dicsőséges Krisztus, el ne felejtsétek, az meghalt. Tehát a dicsőségből visszahozza a keresztre. Aztán azt mondja, hogy az a Krisztus, aki a kereszten meghalt, az előtt ezt mondotta, ezt cselekedte, így kezdődött a története. Tehát a fénylő dicsőség világából visszaédezgeti a keresztényeket a kereszthez, aztán ott akarja őket időztetni, azzal, hogy de el ne felejtsétek, hogy a kereszt előtt ez itt járt kell közöttünk, és leült a bűnösökkel vacsorálni. És az életének az igazi üzenete, az igazi ige a Krisztus ügyben az, hogy nem az, hogy fénylő dicsőség, hanem az, hogy halálos szeretet. Testvéreim, az nem kétséges történelmileg, a legszigorúbb történeti kritika, a legvitriósabb történeti kritika is azt kénytelen elismerni, hogy a föltámadás után kezdtek valamit érteni a tanítványok. A föltámadás felől kezdtek visszatekinteni az apostolok maguk is. A föltámadás fényében kezdték érteni az azelőtti dolgokat. Az, hogy kenyér, meg gyógyulás, és így tovább. A föltámadás, a kereszt és a föltámadás örömében fényesedett ki az azelőtti Krisztus történet. És ezt most alkalmazom mindegyikünkre, testvéreim, még egyszer elmondom, mert ez szerintem ennek az evangéliumnak az együttes üzenete, hogy tudnélik, átélünk mi is sok mindent, és abban Isten éljük át. Beteg voltam, meggyógyultam, Isten volt jelen, Isten segített. Szegény voltam, mégse haltam éhen, segített az Isten, irgalmas az Isten. Vannak ilyen Isten élményeink. Ez az evangélista azt mondja, hogy ezeket az Isten élményeket se érted igazán, amíg a lényeget, a halálos szeretet misztériumát nem értetted meg. Tehát ez az evangélium minket is arra kérlel, hogy ne akadjunk el a saját boldog Isten élményeinknél sem. Hát nem boldog élmény, hogy beteg voltam, reménytelenül beteg voltam, és az Isten kihozott. Hát persze, hogy boldog élmény. Szívesen időzik itt az ember, de ha ezt az evangéliumot, ha Márkot, ha a kereszténységet értjük, akkor ezt így kell tovább mondani és tovább élni. Beteg voltam, meggyógyított az Isten azért, hogy aztán odaadjam az életemet halálra valakiért, valakikért. Értitek? Ahogy ez a folytatás következik, ott értették meg a Márk teológiáját. Beteg voltam, meggyógyított az Isten, pont. Eddig szokott tartani a keresztény bizonyságtétel, meg a keresztény tapasztalat. Legyünk becsületesek, testvérek. Beteg voltam, imádkoztam, meggyógyultam. Halleluja, dicsőítjük az Isten. Ez az, ami a fénylő dicsőség teológiája. Ezzel szemben a Márk teológia az, hogy beteg voltam, könyörült az Isten, hogy én adhassam halálra az életemet valakiért, valakikért. Ez volna a kereszténység. Fénylő dicsőség, vagy halálos szeretet. És Márk aggódva látta, hogy elnyargal a kereszténység a fénylő dicsőség irányába. És azért kellett ezt az evangéliumot megírni, és azért van, szaktudósok véleménye szerint, azért van ez a sok tiltás, meg nem értés. Ne beszéljetek rá, nem tudtok még erről beszélni. Hát erről például, hogy őt hallgattátok, ami ennek a történetnek közvetlen előzménye. Hát erről mit tud az, aki a kereszten és a föltámadásban nem találkozott Krisztussal? Mit tud az mondani? Hát igen, okos volt, Nietzsche is, meg a többiek is, hát a legokosabb volt Jézus. Ez kevés. A föltámadás után kap ez a jelenet is igazán értelmet, és az összes többi. Tehát ez Márknak a gondolata, hogy nem is érdemes beszélni a gyógyulásról se, semmiről. Mindaddig, amíg meg nem halt és föl nem támadott Krisztus bennem is. Mert utána, hogy meghalt és föltámadott Krisztus, lejátszódott a Krisztus dráma bennem is, utána kezdem érteni. Csodálatos módon pénzt kaptam, hogy csodálatos módon továbbadjam valakinek. Még egyszer mondom, beteg voltam, meggyógyultam, hogy meghalhassak valakiért. Bűnös voltam, bocsánatot nyertem azért, hogy a megbocsátás evangéliumát hirdettem ebben a könyörtelen emberiségben, amit nem tud megbocsátani. Ez a Márk teológiája, testvéreim. Először a kereszten és a föltámadásban kell a Krisztust, vagyis a halálos szeretetet átélni. és utána lehet aztán minden egyébről beszélni. Ugye az imént mondottam a keresztelői beszédről, kezdhetjük előről az egészet. Hát itt a Golgotai keresztnél lehet előről kezdeni az egészet, de a vallásosságot is, a bibliaolvasást is, a Krisztusra való emlékezést is, a kereszténységet is, és mindent. Kezdhetjük előről innét, hogy halálos szeretet az Isten mondani valója, nem pedig a fénylő dicsőség, amerre minket édesgetne a szívünk. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.